Általában éjszaka 9 és 14, napközben 22 és 27 fok között alakul.
Műsorajánlat.
Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
A következő műsor termék megjelenítés tartalmaz.
Felfedező a gazdaságról.
Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. A turizmus 2026-ban egyszerre mutat növekedést és sérülékenységet. A KSH legfrissebb adatai szerint 2026 márciusában a magyarországi turisztikai szálláshelyeken közel 1,2 millió vendég, 2,7 millió vendégészakát töltött el. Ez a vendégek számában 0,6, a vendégészakákban 0,9%-os növekedést jelent. Az év első három hónapjában a belföldi vendégek száma 3,5, a külföldieké 2,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Nemzetközi szinten is folytatódik a bővülés, de már jóval összetettebb környezetben. Az ENSZ Tourism januári barométere 2026-ra 3,4%-os növekedést vár a nemzetközi turizmusban 2025-höz képest, feltéve, hogy az ázsiai, csendes-óceáni térség helyreállása folytatódik, a gazdasági környezet kedvező marad, a turisztikai infláció mérséklődik, és a geopolitikai konfliktusok nem eszkalálódnak. Csak hogy éppen ezek a feltételek válnak egyre bizonytalanabbá. A közel-keleti feszültségek, az energiaárak, a légiközlekedés költségei és a mostani kerozinhiány már nem csak a légitársaságok üzleti problémái, hanem közvetlenül érinthetik a nyaralók döntéseit is. Európai és ázsiai útvonalakon a jet fuel szállítás szűkösségéről, dráguló repülőjegyekről és akár járattörlésekről is beszámoltak. Több forrás szerint a nyári főszezon előtt ez az egyik legfontosabb kockázat a légi közlekedésben. Mai beszélgetésünkben azt járjuk körül Kis Róbert Rihárddal, Prima Primissima díjas újságíróval és egyetemi docenssel, illetve Bodrogai Lászlóval, a Kodolányi Egyetem aktív és ökoturisztikai kutatóintézet vezetőjével, hogy milyen állapotban van a hazai és a nemzetközi turizmus 2026-ban. Utazunk-e továbbra is minden bizonytalanság ellenére, hogyan változik a belföldi és a külföldi úti célok versenye, mit jelent a kerozin hiány a repülős nyaralásoknál, és merre mozdulhat az utazási kultúra, a drágulás, a biztonsági szempontok és az élménykeresés korszakában. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
Kellemes szép napot kívánok, és nagyon jó rádiózást mindenkinek.
Tiszteltel köszöntöm is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
A 2026 turizmusát egyetlen szóval kellene jellemezni, ez egyébként nem lesz egyszerű feladat. Mi lenne az? Növekedés, bizonytalanság, alkalmazkodás, vagy valami egészen más?
Én mást mondanék, azt mondanám, hogy dinamikus. Mert a dinamikus szinte mindenre igaz. Dinamikus azért, mert manapság már nagyon sokszor a foglalásoknál úgy képezzük az árat, hogy amikor éppen nagy a kereslet, akkor drágább lesz valami, hogyha kisebb a kereslet, akkor meg olcsóbb. Ha valaki repülőjét akar Londonba, amikor én elkezdtem utazgatni a 90-es években, és kimentem a londoni turisztikai vásárra, akkor tudtam, hogy 66 ezer forintba kerül a repülőjegy. Most már nem tudom megmondani, hogy mennyibe kerül Londonba a repülőjegy, mert van olyan időszak, amikor 30 ezer, 40 ezer, meg van olyan, amikor 270 ezer, attól függően, hogy mikor, ki foglal majd, és egyáltalán mekkora kereslet az adott járatra az adott pillanatban. Úgyhogy ez is dinamikus, meg hát ma már a vonatjegyet is dinamikus árazással árazzák, és látjuk azt, hogy a kerozin hiány miatti félelem már eleve sok embert arra készített, hogy vonatos a nyaralást foglaljon, emiatt a vonatjegyek ára például Németországban az egekbe szökött. Tehát ez a dinamizmus benne van a turizmusban. A dinamizmus benne van ott is, hogy ma már adatalapú a turizmus, és nagyon sokszor a marketing kampányokat adatok segítségével optimalizálják. Így csinálja egyébként a Magyar Turisztikai Ügynökség is, és az ENTAK is lényegében egy adatközpont, aminek a segítségével a marketing optimalizálható. És dinamikus azért is, mert hogy egyszerre van jelen egy növekedő fázis, amikor az Európai Unió polgárai meg sokkal mások is utazni vágynak, az oroszok is utazni vágynak, és Törökország ennek köszönhetően feljött ugye a legjobb öt közé, azt hiszem most negyedik, igen, a tavalyi adatok alapján például ahhoz képest, hogy hány turistát fogad egy ország, vagy azt nézve. A másik oldalon ez a dinamizmus jellemzi akár az amerikai piac egy részét is, és ez a dinamizmus jellemzi Ázsiát is. A növekedés mellett pedig ott van a növekedés gátja, az orosz-ukrán konfliktus, a kerozinválság, a közel-keleti helyzet. Tehát ez meg egy szinte egy dinamikus hatás, mert dinamikusan az utazási szokásainkat megváltoztatja, és például a közelebbi úti célok népszerűbbé válhatnak az elkövetkezendő időszakban.
Jó, én egy kicsit máshogy fognám meg ezt a kérdést. Én az alkalmazkodást azt jónak tartom a felvezetésbe, de inkább a rezilienciára koncentrálnék adott esetben, mert ugye a szektor is az utazók, a kerozinhiány, a geopolitikai feszültségek és ugye a klímaváltozás ellenére is folyamatosan fenntartjuk az utazási kedvet. Tehát tulajdonképpen ez jelen van a mindennapi életünkben. A rugalmasságot teljesen egyetértek, de én azt gondolom, hogy strukturális rugalmasságba kell gondolkodni, abban, hogy abban a pillanatban, amikor megjelenik most már bármilyen probléma, gond, geopolitikai bármilyen akár természeti, az utazó közönség, illetve a kínálati oldal is azonnal reagál erre. Tehát ez a reziliencia, az ellenálló képesség megmutatkozik folyamatosan a kínálati és a keresleti oldalon is. Én azért inkább erre koncentrálnék.
Ha már itt tartunk, akkor érdemes kiemelni, hogy mi lehet a különbség a belföldi, illetve a külföldi turizmus között, és így ehhez kapcsolódóan kérdezném, hogy a belföldi, illetve a külföldi turizmus között milyen lényegi különbségek vannak Magyarországon. A magyar vendég inkább árérzékenyebb lett, rövidebb utakra megy, vagy egyszerűen mondjuk más típusú élményeket keres, mint korábban?
Hát a legfontosabb különbség az, hogy a belföldi utazó az belföldön utazik, a külföldi utazásoknál pedig nem Magyarország területén lévő utasok jönnek Magyarországra, tehát alapvetően más típusú az utazás, hiszen határátlépés történik még akkor is, hogyha néha ez a határ nem manifestálódik már sorompókban, de Budapest például a legfontosabb célterületünk akkor, ha a külföldi turistákat nézzük, Szlovákiától az Egyesült Államokon át Kínából nagyon sok helyről jön turista, Izraelből ugye tavaly rekordot döntően sokan jöttek, 300 ezer fölé emelkedett azoknak a turistáknak a száma, akik felkeresték Budapestet és Magyarországot, és a magyar főváros a legnagyobb vonzerünk. Ha pedig azt nézzük, hogy a belföldi turizmusban mit látunk, hát azt, hogy Budapest a legnagyobb küldő terület, és Budapestről indulunk aztán elfoglalni a wellness szállodákat, elmenni Sárvárra, Hajdúszoboszlóra, Hévízre, Debrecenbe, a Bükkbe, az Őrségbe, és többségében budapestiek utaznak, és hát persze utaznak vidékiek is más helyszínekre, meg ők is jönnek fel Budapestre, de itt látható, hogy az egyiknél Budapesten beáramlik egy nagyon sok külföldi vendég, és lényegében Budapest annyi vendéget fogad, hogy az összes többi vidéki helyszín összesen annyit, és a másik oldalon pedig látjuk azt, hogy a vidéki úti célok között, tehát Balaton a legnépszerűbb, Balaton környéke, de nagyon sokat fejlődött a Verencei tó, a Tisza tó, hát most nem tudjuk, hogy a Verencei tó kapcsán mik lesznek, de lényegében a belföldi turizmust azért más típusú trendek is jellemzik, mint a külföldi utazóknak az utazási kedvét.
És hogyha úgy közelítjük meg a kérdést, hogy mennyire veszi át Magyarország a globális nemzetközi turisztikai trendeket, akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, minden tendencia azonnal lecsapódik és beszűrődik nálunk?
Minden tendencia valamilyen szempontból beszűrődik, de ha megnézzük azt, akkor azért jelentősen és markásan különbözik az átlagos nyugat-európai és amerikai utazótól a magyar utazási szokás. Mondok pár példát, mi sokkal bátrabbak vagyunk. Amikor vitték már ki jó néhány nyugati ország embereit Egyiptomból, akkor mi meg utaztunk odafelé. Tehát mi nem vagyunk annyira félősek, mi bátrabban bevállaljuk a jó ár reményében az utazásokat, kevésbé tartunk bizonyos dolgoktól, tehát mi bátor utazók vagyunk. Mi szeretünk utazni, hogyha olcsón érdekes dolgot meg lehet nézni, és élményt ígérnek nekünk, akkor mi elmegyünk. Tehát ez például az egyik szokás. A másik szokás, hogy ahhoz képest, hogy például az Egyesült Államokban és egyes nyugat-európai országokban mennyire meghatározó a környezettudatos utazás, nálunk még kevésbé. Tehát most éppen láttunk egy felmérést, és abban a felmérésben láttuk, hogy nálunk még nem annyira jelentős a szerepe annak, hogy mondjuk karbonsemlegese a szálloda, karbonsemlegese az a helyszín, ahova megyünk, milyen a környezeti politikájuk és az ezzel kapcsolatos hitvallásuk. Tehát Dél-Amerikában jó pár úti cél, már főleg ahol amerikai turistákat fogadnak, úgy optimalizálja a működését, hogy minden előbb elérje a karbonsemleges minősítést, ezt minősíteti, azért mert fontos számára az, hogy kitűnjön ebben, vagy legalábbis most már nem, hogy kitűnjön, mert most már több van szinte, amelyik erre odafigyel. És magyar turistáknál még ez kevésbé szempont. Tehát azt mondom, hogy igen, jelentkeznek a trendek, de azért nem olyan gyorsan. Hát mi az, ami meg nagyon jelentkezik, az, hogy a döntéseinket jelentősen befolyásolja a közösségi média. Tehát ma már nem úgy utazunk, hogy elmegyünk valahova, mert kíváncsi vagyok rá, hogy milyen, hanem pontosan tudom, hogy milyen, mert már 20-szor láttam a közösségi médiában, és újra akarom élni azt az élményt, amikor a Révi Kutnál az influencer, akit nagyon szeretek, megcsinálta a fotót, na ugyanolyat szeretnék. A Holtengerre azért megyek, mert láttam a jó fotót, és azt az egy darab fát szeretném, úgyhogy ne legyenek ott a turisták többen, csak én, mert azt láttam az Instán. Tehát ma már újra akarjuk élni az élményeket, nem feltétlenül megélni.
Igen, alapvetően egyetértek Lihárdal. Nyilván talán a környezettudatosságuk még nem az igazi itt Közép-Európában. Nyugat-Európában én azért aztán látom, hogy egyre jobban. Mégis az eredeti kérdése válaszolva, hogy igen, árérzékeny a magyar. De mégis én azt gondolom, hogy a pénztárca függőség az fontos, de az idő és élménysűrűség az sokkal fontosabb. Tehát az, hogy csökkennek az utazások, a belföldi utazások időtartam az mindenképpen, tehát ez a hosszú hétvége 3-4 napos, meglehetősen intenzíven, viszont amikor külföldre megyünk, akkor akár hosszabb időszakra is, de nagyon-nagyon intenzív élményeket akarunk megélni. És így jön be az, hogy ami volt 15-20 évvel ezelőtt, hogy fekszünk a tengerparton, ez már nem élmény alap. Az élmény alap az, hogy kulturális, gasztronómiai, aktív turisztikai szolgáltatásokat vásárol a magyar is, és ezt élményt akarja transformálni. Egyrészt úgy, hogy megéli önmaga a családjával, másrészt úgy, amit a Richard is mondott, hogy egész egyszerűen a közösségi médiában erről posztol. Hírt ad magáról, hiszen ő is úgy érzi, hogy egy közösségnek a tagja. Én azt gondolom, hogy ez az alapvető különbség a belföldi és külföldi utazási szokásaink között, de mindenképpen én is úgy gondolom, hogy árérzékenyek vagyunk, és hogyha van egy lehetőség, egy jó lehetőség, még ha egy picit bizonytalanabb is, vagy kockázatosabb is, egy magyar ember veszi a bátorságot és rárabol.
Mind a ketten említették azt, hogy igazából az élmény, illetve annak ígérete a fontos az utazásoknál. Mégis, hogyha 2026-ot vesszük elő, és azt nézzük meg, hogy melyek a legfontosabb élmények, akkor önök hogy látják, hogy mi az, amiért leginkább hajlandóak pénzt adni az emberek?
Az emberek bármiért hajlandóak pénzt adni, hogyha elhiszik azt, hogy nekik ez pozitív élményt hoz, tehát mindenért. Most mondok egy nagyon egyszerű példát. Ott van például mondjuk az a pohár, és kint is van egy pohár. Nem tudom, adna-e esetleg azért a pohárért, hogy meg lehessen tekinteni mondjuk 1000 forintot, hogy megnézhesse? Gondolom nem adna. Hogyha a másik ugyanolyan pohárnál azt mondjuk, hogy azt a Holdról hoztuk, akkor adna egy ezerest, hogy megnézze a Holdról hozott poharat? Tehát ugye Veronában is megnézzük Júlia erkélyét. Ezt egyébként nagyon jó példaként kedves barátom Pusztai Bertalan professzor mutatta be hasonlóan érzéketes példával azt, hogy igazából ha valamit bemutatunk, megmutatunk és lényegében turisztikai termékét tesszük, az bármi lehet. Szinte. Tehát manapság a gasztronómia, a gyógyfürdő, a wellness szolgáltatások, egy érdekes épület, az épített örökség, a helyi szokás, mondjuk a busójárás, vagy bármi más, minden lehet turisztikai termék szinte. És hogy mi az élmény, az igazából rajtunk múlik, mint szolgáltatókon, hogy mit akarunk élménynek adni, mert ami nekünk mindennapos, és naponta csináljuk, lehet, hogy másnak ez élmény. Én voltam Ausztriában például szüretelésen, és az volt az élmény, hogy szüretelhetsz. Ezért fizettél, hogy leszedheted a szőlőt, majd utána megkóstolhatod egy kicsit a mustot, és egy táncos zenés mulatsággal utána lezárták ezt a történetet, ezért fizettél. Tehát a munka is lehet élmény. Az, hogy közösen szüretelhetsz mondjuk velem. Vagy bármi más. Tehát az élmény nem arra kell gondolni, hogy feltétlenül valami hatalmas csinálatrával, óriási beruházásokkal kell valamit megcsinálni, hanem az arra kell gondolni, hogy jól érezze magát a turista, és úgy menjen haza, hogy fú, hát ez csodálatos volt. Én van 3 pici gyerekem, Fülöp, Milla és Jászmin, 7, 5 és 3 éves. Nekik az is élmény, hogyha egy olyan közösségi programban részt vesztek, amikor ők mondjuk versenyeznek valakivel, és aztán díjat kapnak a végén, és akkor jaj, kaptam egy kupát. Tehát bármiből lehet élmény. Persze vannak olyan dolgok, amelyek népszerűek, ilyen például a gyógyfürdő és a fürdőkultúra, hiszen ha azt nézzük, hogy Magyarország miben nagyon erős, akkor látjuk, hogy a gyógyfürdőkben nagyon erősek vagyunk, mert ahol 1000 méterre lefúrunk, ott jön valami meleg víz, hát köszönjük a Pannon tenger egykori maradványának, és látjuk azt, hogy tényleg Sárvár, vagy akár Budapest, hol vannak olyan fürdők a világban, mint mondjuk a Rudas, ahol tényleg mesebeli török fürdőben pihengethetsz, majd felmehetsz a tetőre, és látod a világörökség részét képező panorámát. Vagy akár a Széchenyi fürdőt is említhetném, mint hatalmas élmény. Tehát ezek például valóban nagyon komoly vonzerőt jelentenek a gyógyfürdőnk, a fürdőkészletünk. De jók vagyunk a zenei programban, hát Budapestnek a komoly zenei kínálata vetekszik ma már Bécs meg Milánó kínálatával, és ebben is nagyon erősek vagyunk a zenében, a művészetekben. Az épített örökség. Budapest szerintem Európa egyik legszebb fővárosa, és valóban, ha felmegyünk a Citadellára és letekintünk, voltam jó párszor japán turista csoportokkal is, és hát így elbűvölt őket, hogy valami mese, amit látnak. Imádják a hidakat például. Tehát ezek a dolgok, ezek mind élmények egy turistának, de élmény lehet az is, hogy aktívan csinál valamit. Hát ugye Lassziék például nagyon komolyan foglalkoznak meg, hát jó magam is részt vettem az aktív turizmus módszertani kézikönyvének kidolgozásában, és valóban az, hogy te aktívan felfedezd a dolgokat, hogy kerékpárra szállj, hogy mozogjál, hogy a természetet lásd, az is egy csodálatos élmény. És egyébként mi ebben is jók vagyunk, és az utóbbi időben nagyon komolyan fejlődött is az aktív turizmus Magyarországon.
Én annyiban kiegészíteném, hogy hozzájárulnék a Rihárd szavaihoz, hogy én azt gondolom, hogy az élmény az bennünk születik meg. És onnantól lesz élmény valami, hogy az általunk megfogalmazott kívánalmat visszakapjuk-e. Mert amikor megjelenik egy kínálati oldalon valami, amiről azt gondolja a kínálati oldal, hogy az élmény lesz, az csak onnantól lesz élmény, hogy ezt a vendégünk meg is éli. És úgy transformálódik benne, hogy ez valóban egy olyan lehetőség, ami kihagyhatatlan számára. Ami nagyon fontos szerintem 2026-ban az exkluzivitás és az elszigeteltségnek az egyfajta megélése. Mindannyian tanúi vagyunk annak, hogy most az influencerek hatására azok a korábban nem felfutott turisztikai attrakciók egyszer csak berobbannak a köztudatba, és nem adja azt az élményt, ami egyébként korábban megjelenik egy influencernek az olvasatában. Tehát ezekre már nagyon kell figyelni, hogy ezt az a fajta exkluzivitást, ezt az elszigeteltség élményét, hogy az élményt magunknak éljük meg, ezt megkaphassa a turista. Tehát ezért mindenképpen hajlandóak fizetni. A ritkaság, a most vagy soha érzés, az szintén nagyon fontos. Most már mindenki le akarja fotózni, streamelni akarja az élményét, mint hogyha ezt ő találná ki. Tehát a belső indítatás, én azt gondolom, hogy az élményforrásnak a legfontosabb pillanata, hogy ezt a belső élményt megérje, amit persze mindannyian meg akarunk mutatni a világnak, mint hogyha ez a mi saját találmányunk lenne. Bármit, amit Rihárd is mondott, bármilyen adható a turizmusba, ami értéket képvisel, de csak úgy, hogyha ez a befogadó, a turista, az utazó is úgy éli meg, ahogy mi ezt gondoljuk, hogy még jobban.
Beszéljünk most egy érdekes dihotómiáról, ez az utóbbi hónapokban épült fel, ugyanis a nemzetközi turizmusban egyszerre látjuk azt, hogy erősödik a kereslet, de megjelennek a kockázatok is. Önök hogy látják, mennyire befolyásolja ma az utazót a geopolitikai bizonytalanság? Az, hogy háborúk vannak, az, hogy a Közel-Keleten válság van, és biztonsági félelmek épültek fel.
Nagy mértékben befolyásolja, hiszen ha megnézzük, beszéltünk az első három hónapról, és ebben ugye hallhattuk ezt a jó kis összegzést. Hát igen, január, február, március, hát hogy is tevődött ez össze? Valójában a tavalyihoz képest erősebb volt a január, február, a március pedig éppen, hogy szinte maradt, sőt volt még egy kis visszaesés is, ugye a külföldi turistáknál minimális, de miért? Hát azért, mert február 28 után az Izraelbe érkező turisták száma az radikálisan lecsökkent a tavalyi évhez képest, amikor megmondom, több mint 300 000 érkeztek Izrael. Ebből. Tehát ezt már például mi tudtuk ugyan pótolni egy jól erős növekedéssel az izraeli turisták kiesését, de nem tudtuk még teljes egészében mondjuk márciusban nullára kihozni, majd áprilist már igen, azt már ki fogjuk tudni hozni, meg hát remélhetőleg hamarosan indulnak a járatok is Budapest-Tel Aviv között ismét. De ez egy példa volt erre. De hát az orosz turisták elmaradása, hát Héviznek nagyon-nagyon sok bevétel kiesett, de Sárvárt is említhetném, Budapestet, Hajdúszoboszlót, ez a négy legkedveltebb város az orosz turisták körében egy hagyományos időszakban. Hát igencsak hiányzik az ő költésük. Nézzük meg, Törökországot föltették a top 5-be. Most negyedik legnagyobb külföldi turista fogadó, ugye a számát nézzük a turistáknak, Törökország, mert ott költik el a pénzüket az orosz vendégek. Úgyhogy iszonyatosan befolyásolja persze a geopolitikai helyzet, hát még tavaly mindenkinek az egzotikus kedvence az Dubaj volt, hogyha volt egy kis pénzünk arra, hogy túlmenjünk egy kicsit az európai úti célokon, akkor hát Dubaj az már tényleg látni kell, fontos úti cél volt, és hát most azért kétszer is meggondolja valaki, hogy menjen Dubajba, ha egyáltalán éppen az adott pillanatban nincsen valami olyan támadás, ami miatt egyáltalán nem is lehet utazni, mert lezárják mondjuk a légteret. Tehát látjuk, hogy ez is egy óriási változás. De Ománba chartergépekkel mentek a magyar turisták, és egy új kedvelt úti céllá vált, majd súgy vége lett a chartergépnek, leálltak, mert olyan volt a helyzet. Tehát nagyon-nagyon komolyan befolyásolja. És hát befolyásolja a repülőjegy árak emelkedése, meg befolyásolja az is, hogy hát ugye három nagy légicég, a Turkish Airlines, az Emirates, meg a Qatar Airways épített ki olyan bázisokat, hogy az európai turisták jelentős része Isztambulon, Dohán vagy Dubajon keresztül ment az egzotikus úti célokra, Nepálba, Balira, Maldív-szigetekre, Indiába, Tájföldre. Most megint csak komolyan befolyásolta a válság, hiszen rengeteg járatot töröltek, sokan ott is ragadtak az egzotikus úti célon, mert nem tudtak hazajönni. Hosszú ideig az alternatív járatoknak az ára az egekbe szökött, tehát ez már egy komoly befolyásolás. Tehát ez is, az ukrán-orosz válság is, már a közel-keleti válság is nagyon, nagyon komolyan befolyásolja az utazási szokásokat is, meg a turizmust is, és hát, hogyha pedig tényleg lesz a kerozinnak ilyen mértékű áremelkedése a kerozin hiány miatt, hát az meg azt jelenti, hogy tényleg a járatszörések meg pláne befolyásolják a turizmus, de már ennek a híre is befolyásolja, hiszen már amiatt is sokan azt mondják, mondják, hogy akkor én vonattal fogok utazni, vagy autóval, mert nem következett ugyan be a válság, lehet, hogy minden megoldódik, és nagy békesség jön el, a geopolitikai helyzet megoldódik, de nem tudjuk, hogy ez bekövetkezik, vagy nem, és ezt már a közvélemény egy része azt mondja, hogy hát nem kockáztatom meg, hogy ott álljak a repülőtéren, és akkor majd jöjjön vissza két nap múlva, üzenetet kapok.
Abszolút egyetértek, hogy a geopolitikai bizonytalanság alapvetően befolyásolja a turizmust ma a világon. Már csak azért is, mert most egy hír, egy rossz hír pillanatok alatt, és konkrétan pillanatok alatt végigszágult az egész világon, és mindenki real-time-ba tud tájékozódni. Ugye az utazók alapvetően kerülik a forró pontokat, azokat a pontokat, ami bizonytalansági tényezőt adhat, hiszen a megkeresett, a keseresen megkeresett pénzünket költenénk élményre, egyáltalán pihenésre. De én azt gondolom, hogy 2020-ban a bizonytalanság már nem megállítja az utazást, hanem egész egyszerűen átcsatornázza azt, amit a Richard is mondott, hogy végig gondoljuk, hogy repülővel utazunk, vagy vonattal, vagy autóval, illetve hogy közelebbre vagy távolabbra megyünk-e, illetve hogy azokat részesítjük előnybe. Egyébként nagyon érdekes, hogy paradox módon az aktív turizmus profitál ebből a mostani szituációból, hiszen egyre többen keresik a természeti izolációt. Tehát tulajdonképpen a geopolitikai és egyéb politikai bármilyen problémából a kiszakadás a természetbe. Ez nagyon erősen érzékelhető, az aktív turizmus az ugye expanzióban van már a Covid óta, de ez most a geopolitikai problémák miatt még jobban érezhető, hogy sokan gondolkodnak abban, hogy elsődlegesen aktív turisztikai időtöltést terveznek, és természetesen majd hozza magából a többi turisztikai terméknek a fogyasztását, de ez mindenképpen érezhető, hogy átstruktúrálódik. Az persze igen, hogy amit a Richard is mondott, hogy ezek a forró pontok hogyan befolyásolják az utazási hajlandóságunkat, de én visszautalva a korábbi kérdésre, a rugalmasság, amit a Richard mondott, meg az, hogy ez folyamatosan alkalmazkodunk, ez benne van a mindennapi életünkben.
Említették már önök mindketten, hogy a kerozinhiánynak vannak hatásai, drágulnak a repülőjegyek, átrendeződés is lehet. Önök hogy látják, hogy ennek a folyamatnak mely országok lehetnek a legnagyobb nyertesei? Például Európán belül Horvátország, Ausztria vagy Szlovénia, vagy éppenséggel a magyar belföldi turizmus erősödik, vagy már részben erősödött is meg?
Azt hiszem nehéz egy kerozinhiánynál arról beszélni, hogy akkor kik lesznek a nyertesei, mert alapvetően egy ilyen válsághelyzet az mindig olyan multiplikátor továbbgyűrűző hatással jár, hogy a végén kevesen lesznek itt nyertesek, azt gondolom. Következésképpen lehet, hogy azt mondjuk, hogy hú, hát akkor sokan azt gondolják, hogy majd nem mennek külföldre. Én nem hiszem, hogy aki külföldön szeretne nyaralni, menni és látni akarja a tengert, vagy el akar menni egy városlátogatásra, az most azt fogja mondani, hogy akkor helyette elmegyek az őrségbe. Én azt hiszem, hogy a belföldi turizmus azért erősödik és növekszik, mert trendivé vált, mert nagyon sok értékünk van, mert amúgy is mennénk mondjuk egy hétre, két hétre a Balatonra, az Őrségbe, Csákvárra, vagy Hajdúszoboszlóra, és megnézzük az ottani gyönyörű vidékeket, a meseszép templomokat, a kulturális örökségünket. Én rengeteg helyen vagyok a belföldön, szinte minden hétvégén valami izgalmas települést látogatok meg, és óriási értékekkel rendelkezünk, és szerintem van egy nagyon-nagyon komoly igény arra, hogy folyamatosan megismerjük ezeket az értékeket. Ráadásul közel van, tehát szinte mindenki turistáskodik belföldön, mert az is turizmus, hogyha elmegy mondjuk Budapestről Szentendrére, és ott eszik egy finomat a vendéglőben. Tehát ilyen értelemben azt hiszem, hogy lesz belföldi turizmus bőven, erős marad, trendi marad, a szép kártya nagyon pörgeti a belföldi turizmust, hiszen a szállodákban ezt elfogadják, és egy kiváló lehetőség arra, hogy a munkáltató, a munkavállalóknak kedvező adózású juttatást tudjon adni. Úgyhogy Balaton megint csak erős lesz, és ugyanúgy erősek lesznek a fürdőtelepülések, nagyon jó szálláshelyénk vannak. Hát nézzük már meg a wellness szállodákat, hogy miket tudnak. És ha megnézzük, hogy Olaszországban egy 4-5 csillagos szálloda mit tud, hát persze 1965-ben szálloda lett, azóta őrzi a, nem tudom, 4 csillagot, csak azóta már jobban zörög a lift, nem érek fel időbe, nincsen londiner, nem szolgálnak ki, olyan kicsi az étkező, hogy alig férek el, az ágyak azok még akkora méretűek, mint volt mondjuk 40 évvel ezelőtti méret, tehát ma már a magyarországi szálláshelyek, hát azok csúcskategóriába tartoznak. Hogyha itt megnézzük Budapest szálláshelyét, ha megnézzük a vidéki új szálláshelyeket, Hévíztől Balatonfüreden át, hogy mik épültek, akkor azt látjuk, hogy nemhogy hozzák a nyugat-európai szintet, hanem számos tekintetben a régi klasszikusok közül jó párat megelőznek már. És ezt úgy mondom, hogy 5 könyvet írtam a világ legszebb szállodáiról, és megcsináltam a top 50 magyar hotelt még annak idején, ami ismertem szerint az első ilyen magyar szállodai rangsor volt, és azért lett 50 top hotel, mert Niklai Ákosékkal nem találtunk 100 jó szállodát, ami befért volna. Hát ma már jóval többet találunk, mint 100, és azt gondolom, hogy emiatt a belföld az ugyanúgy értékes. Hát most szerintem jobban lehet pihenni egy jó sárvári vagy hévézi szállodába, tudnék is bőven tippeket mondani, vagy akár egy jó bükki szállodában, vagy Észak-Kelet-Magyarország jó pár helyen, mint hogyha elmegyek egy olyan nyugat-európaiban, ami nem tudja azt a szolgáltatásokat, gyógyvízben, medenceparkban, gyermekanimációban, szolgáltatásokban, újszerűségben, gasztronómiában, teleben mi szeretjük azt, hogy a svéd asztalon azért ott vannak a mi ízeink.
Igen, hát ez nagyon érdekes egyébként, hogy a magyarországi turisztikai kínálat, én úgy gondolom, hogy folyamatosan felnő a feladathoz. Tehát amit most látunk, és amit Richard is mondott, hogy egész egyszerűen szinte minden olyan kikapcsolódási lehetőséget megtalálunk, ami lehetőséget biztosít arra a vendégeinknek, hogy kikapcsolódjanak. Természetesen az érzékelhető, hogy mindenképpen van egy kis felfedezési vágy. Tehát a külföldet azt ne írjuk le, bár hogyha azt veszük, most a nagy légitársaságok, nem tudom mennyire tudott ez, 20 ezer járatot töröltek októberig kerozinjára hivatkozva, 20 ezeret. És teljesen jó alternatíva a magyar kínálat, mindenbe ott vagyunk, természetesen tudnunk kell és reálisan kell felmérnünk, hogy mivel bennünk van a kíváncsiság, bennünk van a külföld iránti vágy, ezért nekem meggyőződésem az, hogy a közeli régió, közeli turisztikai attrakciók szintén emelkedni fognak, hogyha magyarországi kiutazást nézzük. Tehát ez a Horvátország, Ausztria, talán Horvátország, Szlovénia mindenképpen, és a közelebbi, még biztonságosnak tekinthető, repülővel, vonattal, busszal elérhető régiók. Én azt gondolom, hogy ők megtartják ezeket a pozícióikat a magyar lakosság tekintetében, nyilván a közel-keleti régió nem, azt látjuk, hogy milyen deficittel rendelkeznek szegények most, és hát erre fel kell készülniük a magyar szolgáltatóknak is, hogy ezeket az igényeket kiszolgálják, és új kínálati termékeket behozni.
Bár hozzáteszem azért, ha megnézzük, hogy mennyi régi járat van jelen pillanatban, Malajziában is járatokat ritkítottak, töröltek, és milyen lehetőségei vannak manapság az utazni vágyóknak, azért ne felejtsük el, hogy volt miből törölni. Tehát azért óriási túlkínálat volt a légi piacon, ma már az a réteg is megengedheti magának, hogy repülővel utazzon el, amelyik korábban csak álmodozott a repülésről. Tehát tényleg fillérekért el lehetett menni Barcelonába, Rómába, Bariba, sorolhatnám tovább az úti célokat, tényleg már a közelebbi úti célokba, Krakkóba vagy Dubrovnikba is megy légijárat. Hát igazából nagyon komoly alternatívája ez az autós utazásnak, hiszen hogyha kiszámoljuk, akkor még akár olcsóbb is lehet. Tehát azért ez nem biztos, hogy azt mondja majd, hogy fú, hát akkor én inkább nem tudom, máshova fogok menni. Tehát szerintem amíg ezeket be lehet foglalni, idejekorán befoglalja a magyar turista vendég, addig ezeknek lesz piaca. Igazából abban változik szerintem majd a mostani nyári szezon, hogy úgy kell ezeket befoglalni, hogy legyen benne a pakliba az, hogy ha esetleg törlik a járatot, akkor ne legyen létfontos tárgyaláson mondjuk két nap múlva, mert nem biztos, hogy akkor hazaérek, amikor akarok.
Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A műsorunkban a 2026-os év hazai, illetve nemzetközi turizmusáról és jellemző trendjeiről beszélgettem szakértő vendégeimmel, Kis Róbert, Richard, Prima Primissima díjas újságíróval, egyetemi docenssel és Bodrogai Lászlóval, a Kodolányi Egyetem aktív és ökoturisztikai kutatóintézet vezetőjével. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a magyar utazó bátor, ugyancsak élményeket keres, mint más nemzetközi utazók, de arra is kitértünk, hogy eddig már nagyjából 20 ezer járatot töröltek a kerozin hiány miatt, és arról is beszéltünk, hogy fontos lenne a hazai turisztikai szektorban a hálózatosodás. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét, a gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották, minden jót kívánok Önöknek!
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.